Ami segítségünk, ígére figyelésünk, állítatunk megáldása és megszentelése jön Istentől, ami atyánktól, aki teremtette az eget és a földet. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy újra együtt lehetünk most ezen a napon, és így kezdhetjük a napot, a hétnek a második felét, te ígéddel, rád való figyeléssel. Kérünk, hogy így légy velünk, állj meg minket, jöjj egészen közel hozzánk ezen a reggelen. Szent lelkedet árasz ki közénk, hogy megértsünk valamit a te ígédből. Amen. Az Efézusi levelet olvassuk, aki a bibliaolvasó szerint olvassa a Szentírást, és most a vége, a hatodik fejezet közepe van, a hatodik fejezetnek a második szakasza, a szolgák és urak intése. Efézus 6:5-9. Szolgák, félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek földi uraitoknak, olyan tiszta szívvel, mint a Krisztusnak. Ne látszatra szolgáljatok, mint ha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát. Lélekből jó akarattal szolgáljatok mind az Úrnak, és nem mind embereknek. Mert tudjátok, hogyha valaki valami jót tesz, visszakapja az Úrtól, akár szolga, akár szabad. Ti pedig, urak, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést, mivel tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Az elmúlt héten, nyilván tudjátok többen is, hogy Gyimesben voltunk, és kis évelei segély akciót vittünk, ilyen különböző iskolai dolgokat. És volt egy fiú, teológus fiú, akinek nagyon tetszettek az ott lévő, a házban lévő ezek a fali barrások, ismeritek ezeket, amelyek különböző kis tanácsokat adnak így a házasságra, meg mindenre nézve, és az a fiúnak annyira tetszett, hogy az összeset így lefotózgatta így módszeresen a házba. És nagyon tetszett ez a fiúnak ez a mozgás, hogy mindenhol kereste, hogy na még az Ági néninek hol vannak ilyen eldugott kis házi táblái. Azért jutott ez eszembe, mert az Efézusi levél vége, ez a mostani rész, ez ilyen házi táblákról szól. Úgy hívják ezt, nem találtak talán jobb nevet, keresztény házi rend, házi tábla, mint hogy lehet, hogy a ti otthonotokban is van egy-egy igéslap, vagy akár a házi áldás kitéve, mert talán ezek a kicsit az életre való szabályok is ilyen táblaszerűen voltak akkor felfüggesztve, talán ezek a mondatok ott függhettek egy-egy agyaktáblán, azért hívják házi tábláknak. És három ilyen viszonyrendszert szabályoznak ezek a házi táblák, vagy segítik ezt. Az egyik a házastársak intése, ez a negyedik fejezetben van, az esküvőkről ez egy jól ismert rész, amit sokszor felolvasnak. A szülők intése, szülők és gyermekek viszonyáról van szó, és a szolgák és urak intése van ebben a fejezetben. Tehát feleség, férj, gyermek, szülő, szolga és az ura. Mindig van egy sajátságos szerkezetük ezeknek, mindig a gyengébb féllel kezdi, a feleség, férj, gyermek, szülő és a szolga és az úr. És így halad erre a szolgaság felé. Annyiban más ez a szolgák és urak közti viszonynak a szabályozása, ez a tábla, meddig a család tagoknak a viszonyairól volt szó, tehát feleség, férj, gyermek, szülő, az egy sajátos szabályrendszer, hiszen az akkori életben is, és ma is ez egy nagyon fontos szabályrendszer, ami alapján egy család él, akár ki van ezt táblázva, akár nincs. Itt viszont szolgák és uraknak az összefüggéséről beszél, és kifejezetten keresztény rabszolgákról van szó, tehát keresztény szolgákról és keresztény urakról. Hiszen egy olyan gyülekezetbe írja Efézusba ezt a levelet, ahol volt gyülekezet, és kifejezetten a gyülekezet viszonyaira érvényes. Tehát ne gondoljuk azt, hogy ez most valami nagy forradalmi módon szerette volna szabályozni a szolga és úrnak a kérdését, kifejezetten a keresztényekről beszél. Hát innen a 21. század elejéről nagyon nehéz ezt az igét egyrészt érteni, másrészt belehelyezkedni abba a sajátos viszonyrendszerbe, amit a szolgaság, a rabszolgaság jelentett. Hiszen a rabszolgaság az ókorban általános volt. A népesség nagyobb része rabszolgaságban élt. A nagyobb része élt rabszolgaságban, mint a szabadok. A római birodalom kb. 60%-a rabszolga volt. És nem csak a munkások, ahogy az ember tanulmányi alapján, meg ugye a képek alapján megképződik maga előtt, hogy vannak a különböző nagy építkezéseken vagy földeken dolgozó munkások, rabszolgák, hanem a házi szolgák is rabszolgák voltak, az orvosok is, a tanítók, a hivatalnokok is. Tehát egy ilyen érdekesen felépült rendszer volt, és ebben a korban, amikor még Pál írja ezt a levelet, ez nem is volt kérdés, hogy rabszolgaság van. Nem tették fel a kérdést, hogy hát milyen jó lenne szabadnak lenni. Ezért Pál apostol sem nyúl olyan módon hozzá ehhez a témához, ahogy mondjuk a mai korban ez elvárható lenne egy keresztény közösségtől. Tehát annyira távol vagyunk ettől a világtól, hogy abban a világban ez egy természetes dolog volt, hogy voltak szolgák és rabszolgák, és ezt Pál apostol semmilyen evangéliumi forradalommal nem akarta megváltoztatni, nem is tudta volna. Platón az Állam című művében nem is említi külön a rabszolgaságot, mert annyira természetesen benne volt a gondolkodásban. Hát nagyon nehéz az ő státuszukat, a rabszolgáknak a státuszát azonosítani. A tanulmányainkból is emlékszünk rá, még én az általános iskolai történelemre is emlékszem ilyen szempontból, hogy ugye beszélő tárgyaknak hívták a rabszolgákat, élő szerszámnak. Ez volt az alaphozzáállás a szolgákhoz, és birtokolták a szolgákat, tehát tulajdonosaik voltak az akkori urak, és hát különböző büntetéseket is róttak királyuk, ugye korbácsolást, elzárást és megölést is. És az is kétségtelen, csak zárójelben jegyzem meg, hogy aztán a kereszténység megjelenése és nagyon sok minden, aztán szép lassan évszázadok alatt jutott el oda, hogy a rabszolgákat aztán felszabadították, és ilyen szempontból megszűnt. A kereszténység is egy nagyon nagy hatás volt. Pál apostolnak az írásaiban, leveleiben azért ezek az elemek már megjelennek, ugye amikor például ugye Onézimuszról ír a gazdájának. Sőt, ebben a részben is nagyon fontos dolgot ír le. Csak ha ezt a részt elolvassuk, akkor nem szabad úgy gondolkodnunk, hogy milyen fura vagy elmaradott viszonyrendszer volt akkor ez volt a természetes viszonyrendszer. És még zárójelben azt is megegyezhetnénk, hogy ugye ma is azért elképzelhető, hogy van, ha nem is hivatalosan, de ma is van egy ilyen rabszolgarendszer azért. Mi volt itt az új, amit Pál apostol ír az efézusiaknak? Mi volt az, amiben a szolgákat és az urakat inti? Egyrészt azt mondja ki, hogy mindnyájan rabszolgák vagyunk. Ez maga, az a gondolat akkor azért nagyon eredet és nagyon forradalmi volt. Azt mondta, hogy az Urunknak, a Jézus Krisztusnak a szolgái vagyunk, és egymással egyenlő szolgatársak. Tehát egy szintre helyezi Krisztusban ezeket a szolgákat, még akkor is, hogy intézményesen ezt a rabszolgai rendszert nyilván nem tudta, nem is akarta volna felszámolni. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy egy szinten vagyunk, egyrészt rabszolgák, és most nem abban az értelemben, hogy szoktuk mondani, hogy a bűn rabszolgái vagyunk, hanem igenis szolgák vagyunk, és egymással egyenlő szolgatársak vagyunk. És ez mindenkorra igaz. És három egyszerű dolgot mond ennek kapcsán a szolgákról. Azt mondja, hogy félelemmel és rettegéssel engedelmeskedjetek uraitoknak. Ez ugye a korábbi házitáblákban is benne van. Feleség engedelmeskedjen a férjének, férj Krisztusnak, a gyerek a szüleinek, itt pedig a szolga az urának. Nagyon nehéz ezt a két kifejezést szintén értenünk, félelem és rettegés, mert ez számunkra valami nagyon sötét dolgot jelent. Senki nem szeret félni és rettegni. Viszont itt inkább arról a nagyon erős félelemről beszél, amivel az ember úgy Isten jelenlétében megáll, és azt mondja, hogy itt most valami másról, valami többről van szó. A félelem és rettegés valami olyasmit jelent, hogy le is írja, hogy földi uraitoknak tiszta szívvel, mint ha Krisztusnak szolgálnátok, és ha szolgáltok, akkor egyben Krisztusnak is szolgáltok. Ugyanezt mondja el azzal a gondolattal, hogy tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Ez a kifejezés nagyjából azt jelenti az eredetiben, hogy hátsó gondolat nélkül. Tehát, hogyha valaki szolgál, ha valaki dolgozik, akkor ne legyenek benne hátsó gondolatok a másik ellen, hanem a tiszta szív azt jelenti, hogy igen, mint a Krisztusnak szolgálnak, mint a Krisztus lenne ott jelen. És aztán azt mondja, hogy ne látszatra szolgáljatok, ez a legfontosabb, talán emlékszünk, még lehet, hogy a szocializmusban sokszor beszéltek, vagy sokszor demonstráltak így, hogy hát csináljunk úgy, mintha dolgoznánk. Tulajdonképpen ilyen látszat tevékenységek voltak, és a látszatra minden jó volt, egyébként pedig nem volt tényleges munkavégzés mögötte. Itt azt mondja Pál, hogy ne ilyen látszat legyen ez, hogy csak úgy látszik, mintha valaki dolgozna, hanem dolgozzon, és azt mind az Úrtól fogja visszakapni. És azt mondja ezzel, hogy mindenki úgy végezze a munkáját, mint aki az Úrnak szolgál. És talán ez a legfontosabb üzenet számunkra, hogy a mi munkánk is, amit elvégzünk, itt akár a hivatalban is, azt úgy végezhetjük, mint aki az Úrnak szolgálunk. Nem embereknek, nem személyeknek, akik fölénk vannak rendelve, vagy mellénk vannak rendelve, hanem mint Krisztusnak. John Stott egy nagyon jó biblia magyarázó, nagyon szép és nagyon eredeti gondolatot mond el erről. Így fogalmazza meg. Nagy szükségünk van a tisztánlátásra, hogy lássuk Jézus Krisztust, és őt állítsuk magunk elé. A házi asszony megteheti, hogy úgy főzze az ételt, vagy úgy végezze a tavaszi nagytakarítást, mintha Jézus Krisztust várná vendégségbe. A tanárok megtehetik, hogy úgy tanítanak. Az orvosok, hogy úgy gyógyítanak. A nővérek, hogy úgy ápolnak. Az ügyvédek, hogy úgy szolgálják ügyfeleiket, a bolti eladók, hogy úgy szolgálják ki a vevőket, a könyvelők, hogy úgy vezetik a könyveket, a titkárnők, hogy úgy gépelik a leveleket, mintha minden esetben Jézus Krisztus szolgálnák. Hát ennyire konkrét ez az ige, hogy a magyarázó is elmondja, hogy a munkáknak az igazi lényege az a Krisztusnak való szolgálat. És aztán későbbi korokban, különösen Calvin hatására és Calvin nyomán nagyon sokszor mondjuk, hogy igen, sokszor ez olyan, mint maga egy istentisztelet. Nem csak vasárnap demonstráljuk ezt, hanem a munkánkban is meglátszik az, hogy becsületesen, tiszta szívvel és nem látszatra szolgálunk. És így adja válaszként az uraknak is ezt a gondolatot, szinte egyenlővé téve legalábbis elvileg a szolgákat és az urakat, úgy bánjatok velük, hagyjátok el a fenyegetést, mert tudjátok, hogy él a mennyekben az Úr, aki nekik is, nektek is uratok, és aki nem személyválogató. Ezzel fejezi be. Mondom, ez egy annak ellenére, hogy nem változtatja meg a társadalmi viszonyokat, mégis egy nagyon fontos és nagyon forradalmi gondolat volt, hogy a szolga és a szabad az lehet egy platformon, és Ugye más levelekből pedig tudjuk, hogy magában a szeretett vendégségben és nagyon sok mindenben azt hangsúlyozza, hogy igenis Krisztus előtt ilyen szempontból egyenlőek vagyunk. Legyen ez a mai nap is ilyen, vagy a következő időszakunk, úgy végezzük a munkánkat, bármennyire tűnik sokszor nehéznek, vagy favágásnak, vagy nagyon adminisztratívnak, hogy mint akik az Úrnak szolgálunk, nem csak embereket látunk magunk mellett, vagy magunk fölött, hanem látjuk Krisztust is. Vörös Sándor egy szép kis versével szeretném befejezni, ami erről szól, hogy hogyan is szolgál nekünk Isten. Így mondja, én világot hódítani jöttem, de magamat meg nem hódíthatom. Csak ostromolhatom nehéz kövekkel, csak ámíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, bár jó szolga lehetnék, de szolga csak egy van, az Isten, és uraktól nyüzsög a végtelenség. Amen. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, ezt az üzenetet, hogy lehet, hogy munkánkat úgy végez, mint akik neked végezzük, és nem embereknek. És köszönjük azt, hogy olyan gazdagon megáldasz bennünket, sok jóval és örömmel látsz el bennünket, és kérünk most azért is, hogy akik nehézségben vannak, vagy betegségben vannak, azok a különösképpen légy velük, akik nincsenek közöttünk, azért nincsenek, mert betegek. Te adj nekik gyógyulást és erőt a szenvedések, a fájdalmak elviseléséhez, és segítve segíts meg őket azzal, hogy adsz nekik türelmet a gyógyuláshoz. És légy azokkal is, akiknek sokféle gondjuk van, talán éppen anyagi, vagy éppen dolgoznak valamin, aminek nem látják a végét. Segíts, hogy megláthassák, és hogy adj nekik erőt mindahhoz, amit éppen csinálnak, amit el kell végezni. Te gyógyítsd a mi betegségeinket, te gyógyítsd a mi életünket, az egymás közti viszonyunkat, és te adj erőt, hogy ez az évelei indulás maradhasson egy lendületes, erős. Kérünk, hogy így könyörülj rajtunk, és áld meg a mi életünket, áld meg a mi jelenünket, áld meg a mi munkatársi közösségünket. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, mert mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem Krisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát.